Misák Oá, Uram, van időm. Uram, elindultam, kint mentek az emberek. Mentek, jöttek, siettek, futottak. Futottak a kerékpárok, futottak a szekerek, futottak a teherautók, futott az utca, futott a város, futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomában, hogy utolérjék az időt, hogy időt nyerjenek. Viszontlátásra, barátom, bocsáss meg, nincs időm. Ismét erre fogok jönni, nem várhatok, nincs időm. Befejezem a levelet, de mert nincs időm. Szívesen segítettem volna magának, de nincs időm. Nem vállalhatom, nincs időm. Imádkozni szeretnék, de nincs időm. Uram, te megérted, hogy nincs idejük. A gyermek játszik, e pillanatban nincs ideje, majd. A tanulónak leckéjét kell elvégezni, nincs ideje, majd. A diáknak ott vannak könyvei, oly sok a munkája, nincsen ideje, majd. A fiatalember sportol, nincsen ideje, majd. Az ifjú házasnak megvan az otthona, le kell rendeznie, nincsen ideje, majd. Az édesapa körül gyermekei, nincsen ideje, majd. A nagyszülőknek ott vannak az unokák, nincsen idejük, majd. A betegnek megvan a gondja, nincsen ideje, majd. Kihűlő ágyukon sincsen idejük, késő, nincsen már idejük. Így futnak az emberek az idő nyomában, én Uram. Futva mennek-e földi téreken, sietve, tülekedve, túlterhelten, mogorván, megrakottan, és nem érnek a célhoz, kevés az idő. Neki feszülnek, bár kevés az idő, sőt, igen, kevés az idő. Uram, tévednek kellett számításaiban valahol. Alapvető hibának kell itt lennie. Az órák túlságosan rövidek. A napok túlságosan rövidek. Az életkor túlságosan rövid. Te mosolyogsz, Uram, az időn kívül állva küszködésünk láttán, és tudod, hogy mit teszel. Nem tévedsz abban, amikor az emberek idejét kíméred. Adsz mindennek időt, tenni akaratod. De nem szabad időt veszíteni, időt elverni, időt agyonütni. Ajándék az idő, amit te készítesz. Elmúló ajándék. Nem tárolható. Uram, van időm. Minden idő az enyém, amit te nekem adtál. Életemnek évei, éveimnek napjai, napjaimnak órái mind az enyémek. Rajtam áll velük okosan élni, higgadt, odaadón, hogy aként használjam fel a végső másodpercig, hogy elég vigyem. És időmnek íztelen vízéből te készíts nemes boritalt, ahogy tetted Kánában a fiatal pár lakodalmán. Uram, ma este nem időt kérek tőled, hogy még ezt amaszt elintézzek. Azt a kegyelmet kérem én te tőled, hogy a neked ajándékozott, hogy a nekem ajándékozott időben híven tegyem azt, amit rám bíztál másokért.
Thank you. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked, hogy annyira szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy kiválasztottál bennünket magadnak. És köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te vállalod velünk ezt a közösséget, akármilyenek is vagyunk. És köszönöm neked, Úr Jézus, hogy ezért lehetünk most itt. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy neked terved van az életünkkel, és köszönöm neked, Uram, hogy kész vagy velünk azt véghez vinni, még ha sokszor nem is engedelmeskedünk. Taníts bennünket, Úr Jézus, ma is, és taníts bennünket arra, hogy hogyan tudunk olyan életet élni, ami előtted kedves. És köszönöm, Úr Jézus, hogy te végig fogsz bennünket vezetni azon az úton, amelyiken elindítottál. Kérlek, hogy te áld meg az ige hirdetőt, Uram, hogy az szólja, amit te rábíztál, amire nekünk pont most van szükségünk. Hadd, hogy megértsük, és hadd lehessen belőle cselekedet mindannyiunk életében. Amen.
Mai ige az a János evangéliumából lesz a 11. rész, 1-27 terjedő verseit. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a favijából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát aljával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy által megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallott egy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van annak falnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. Tanítványok ezt felelték rá: Uram, elaludt, meggyógyult. Pedig a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomban merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él, hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba.
Szeretettel köszöntelek bennőtöket. Talán nehéz kitalálni, hogy is függ össze a mi időbeosztásunk és Lázár feltámasztásának a története, legalábbis annak az első része, első szakasza. A folytatás az, hogy Jézus Krisztus a sírnál szól ennek a halottnak, a negyednapos halottnak, és az kijön. Hogy függ ez össze a mi időbeosztásunkkal? Azt gondolom, hogy ha odafigyelünk az időadatokra, amik itt előttünk állnak ebben az igében, akkor jó néhány érdekes mozzanatra felfigyelhetünk, ami a mi időbeosztásunk szempontjából is lényeges. Az első, amit azért megállapíthatunk, hogy Jézus Krisztusnak nem volt határidőnaplója, az nem volt telezsúfolva, és valószínűleg nem úgy élt, mint közülünk sokan, hogy egyik programból a másikba esett ki és be, hanem úgy tűnik ebből a történetből is az idő adatokra figyelve, hogy most itt van, és aztán egy adott időpillanatban elmegy valahova, ott megint elvégez valamit. Hogyha valaki végigköveti a Szentírásból Jézus Krisztus élete történetét, akkor kirajzolódik az, ami ebben a történetben is látszik. Nincsen kapkodás, nincs idegeskedés, nincsen olyan stressz helyzet, amit az idő zavar okozott volna, ami alatt mi azért sokan szenvedünk, illetve remélem, hogy rajtam kívül ti nem szenvedtek, én magam elég sokat szoktam ebben szenvedni. A kötelességek egyes egybeesésének etikai problémája, ami mindig időzavart is jelent. Figyeljük meg tehát, hogy ami általában a felszíni problémánkat jelenti, hogy egy órarendbe hogy suvasszunk bele még ilyen vagy olyan órát, vagy egy heti rendbe hogy illesszünk bele még ilyen olyan alkalmat, ezek itt nem ötlenek előnkbe élesen. Valószínűleg azért nem, mert ezek felszíni, a megjelenési kérdések, nem ez az, ami igazán lényeges. Ezek elrendeződnek, hogyha bizonyos kérdések elrendeződnek. Helyére kerül az élet sok-sok mozzanata, időbeosztás tekintetében is. Először, mielőtt ennek az igének néhány pontját kiemeljük, azért úgy gondolom, hogy a határkövekre figyeljünk, amik az időbeosztásunkkal kapcsolatban mindenképpen figyelembe veendőek. Ez Jézus Krisztus életét tekintve is látszik, amit versben hallottunk, az is világosan beszél róla. Ez tulajdonképpen az életünk, földi életünk ideje, amit itt beoszthatunk. Ezt jó, hogyha józanul látjuk. Azért tartom fontosnak ezt hangsúlyozni, ezt ha most így elmondom, nem lőttünk vele nagyot, világos mindenki előtt, de az a veszély, hogy nem látjuk egyben az életünket, a földi életet, amit valahogy így vagy úgy beosztanunk, szükséges lehet, ajándékként, lehetőségként adott, hanem pici részegységeket látunk csak. Legfeljebb egy vizsgai időszakot, vagy egy nyári programsorozatot, vagy ha már valaki, nem tudom, közülünk ki az, aki gyermeknevelésben töri magát, akkor esetleg az, hogy hogy lesz ebből ember, hogy indul el a maga útján, hogy jutunk el odáig, hogy, és az mondjuk már egy nagyobb léptékű gondolkodás, mert esetleg 20 vagy 21 néhány évet tekint át. De a Szentírás alapján nekünk megadja Isten, hogy józanul az örökké valóság fényében, nem csak a földi életre koncentrálva, de mégis az egész földi életünket a születéstől, mint határkőtől, annak végéig egy nagy egységben tekintsük. Ha tetszik, ez egy ilyen időbeosztási, holisztikus látásmód. Egyben látni ezt az egészet. Akkor ez már is megóv bennünket sok szétdarabolódástól, sok olyasmitől, ami azért kerül összeütközésbe az életünkben, mert nem egybe látjuk, nem próbáljuk az egész folyamatát tekinteni. A Szentírás azt mutatja, van egy hely, ahol erről szépen beszél, hogy az ember életének ideje 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő. Hát satszoljuk meg ki a maga életkorából, hogy kinek mennyi az, ami még előtte van, és jó, hogyha ezt átgondoljuk, erre nézve tervezünk. A Jakab levelében ugyancsak olvasunk ezzel a határkővel kapcsolatban egy világos útmutatást. Ott arról van szó, hogy némelyek kereskedni akarnak, és tervezik, hogy elmegyünk, és egy évig ott leszünk, és kereskedünk, és majd nyereséget fogunk összehozni. És erre nézve Istennek az a tanítása, ott az az ige, hogy így kellene gondolkodnotok, ha Isten akarja, és élünk. Vagyis mindenképpen a józan időbeosztásban számolni kell azzal, addig tervezünk, amíg itt a Földön élünk. Így inti azokat az embereket, akik ott egy évre egy üzleti folyamatot próbáltak megtervezni. Hozzáfűzi azt is, hogy ha Isten akarja. Általában ezt úgy szoktuk idézni, hogyha Isten engedi, mint egy passzíve, de itt arról van szó, hogy Isten aktívan akarja, vagyis az ő akaratával ez teljesen megegyezik, akkor, és ez egy más irányba mutat az időbeosztás kapcsán, amire még majd visszatérünk. és ezt Jézus Krisztus életében is látjuk, hogy ő határkővel számolt. Van, amikor így olvassuk, hogy nem jött el az ő órája. Ezt tudmélik a golgotai váltságmű ideje, az ő halálának az ideje. Amíg nem jött el az órája, addig nem szolgáltatta ki az életét arra, hogy bármit megtegyenek vele. És amikor eljött az órája, a János 13 elején olvassuk, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, eljött az az idő, íme az időbeosztás, számol a határkővel, most már nem maradt más hátra, mint ebből az egész hatalmas életműből a váltságmű megváltásos, kereszthalálos szolgálatát elvégezni. Számolt ő is vele. Van, amikor nem jött el az órája még ennek, és van, amikor eljött. Hát gondoljátok meg, hogy mennyi az, ami hátra van. Mennyi az, ami a földi életből ilyen számítás szerint hátra van. És jó, hogyha egyszer legalább az életbe alaposan átrágjátok, főleg mondjuk a Jakab levele fényében, hogy mi is az Isten akarata ezzel az időszakkal, most nem egyéb kereskedésről van szó, hanem egy élet folyamatról, mert ilyen értelemben az időbeosztás életbeosztást jelent. Amikor az időnket osztjuk be, az életünket osztjuk be. És hogyha az időnket szánjuk valamire, akár hosszú időre tervezve, mondjuk gyermeknevelésre, akár rövid időre tervezve, mondjuk egy ifi hétre, ha az időnket szánjuk oda, az azt jelenti, hogy az életünket szánjuk oda, arra az időre. Hogyha valaki veszi a bátorságot és eljön egy ifjúsági istentiszteletre, egy órát erre szán, az azt jelenti, hogy az életéből úgy ad oda egy órát, hogy az sehol nem fog már visszajönni, nem fog megismétlődni, oda adtuk az életünkből. Jó, hogyha ez a határkő szemléletmód, ez ott van az életünkben, nem annyira tudatosan ott szokott lenni általában, de most nem baj, hogyha időbeosztásról szólva tudatossá válik ez számunkra. És most térjünk arra az ige szakaszra, amit hallottunk. Jézus Krisztus időbeosztását látjuk most már nem egész életre, földi életszolgálatra szólóan, hanem egy elég rövid időintervallumról van szó, itt néhány nap leforgása az, ami előttünk áll. Megvannak itt a szép idői határozók, amik az időpontokat jelölik, megérkeznek Jézus Krisztushoz egy hírrel, és akkor azt olvassuk, hogy ő két napig ott marad. Aztán utána, két nap után, miután megtörtént ez az idői tervezés, meghatározás, elmegy és elvégez egy másik feladatot. Hogy nincs rohangálás Jézus életében, nincsen hajsza, nincsen kapkodás, talán egy kicsit felháborító is itt azt látni, hogy akit szeret, beteg, és Jézus Krisztus, miután azt olvassuk az igében, hogy szereti mind a hármójukat, mind a három testvért, nem azt olvassuk, hogy hanyathomlok elindul, pánikszerűen rohan, hogy oda menjen és valami módon segítsen, hanem még két napig ott marad. Ha ezt ma tennénk valakivel, közeli hozzátartozónkkal, meghalljuk, hogy halálos beteg bármelyik órában meghalhat, és üzennek nekünk, hogy már menjünk és segítsünk, ha még tudunk, egy látogatással, egy beszélgetéssel, és mi még várunk két napot, ez a legnagyobb tapintatlanságok közé sorolható. Kifejezetten bántó valakire. Sőt, mondhatnánk ezt szeretetlen. Hát hogy szereti, hogyha két napot még ott marad? De éppen ez a két nap az, ami nagyon beszédes itt. Jézus Krisztusnak ezzel határozott célja volt, és most ezeket a mozgató rugókat szeretném, hogyha meglátnánk, nem csak azt, hogy nincs kapkodás, hanem hogy miért nincs kapkodás, miért maradott két napig, és miért csak utána megy el, ennek megvan itt az igében a pontos szép magyarázata, azok az alapelvek, amelyek Jézus Krisztus az ige szerinti időbeosztására utalnak. Mi határozta meg azt, hogy Jézus Krisztus megy, vagy nem megy? Két napot marad, vagy 12 napot marad? Az egyik, ezt olvassuk, hogy amikor meghallja, nem indul el, hanem tesz egy megállapítást Jézus Krisztus az ige szerint, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. És utána olvassuk, hogy szerette Mártát és Máriát, és nem indul el. Vár két napot. Úgy tűnik, hogy a két napi várásnak ez az oka. Nem tudunk mást itt az igéből, ez előzi meg, ez alapozza meg. Jézus Krisztus szereti őket, és Isten dicsősége az, ami miatt marad. Ez egy nagyon fontos alapelv Jézus Krisztus egész földi életi beosztásában és időbeosztásában. Mi az, ami Isten dicsőségére szolgál? És ezt fordítsuk le minél egyszerűbben érthetőre. Isten dicsőségét szolgálja az, aminek nyomán az emberek elkezdik őt dicsérni. Dicséretre méltónak látják meg. Dicsőség az, amikor most valamilyen futball Európa-bajnokságon? Nem vagyok nagyon naprakész a sportéletben, de dicsőség az, aki feláll majd, vagy hát nem állnak fel a dobogó felső fokára, megkapja a győztes kupát. Az dicsőség. Ők méltók a dicséretre, mert ők voltak a legjobbak. Hát Jézus Krisztus nem azért küzdött, hogy 11 ember futball tudásában mutatkozzon meg egy ember dicsősége, hanem az élet eseményeit, élet tervezését az határozta meg, hogy az Isten dicséretre méltó volta. Nagyon félve mondok ilyen szavakat, mert már megróttak miatta egyszer. Nagyszerűsége, szépsége, gyönyörűsége, hatalma, vagy amit kegyes nyelvhasználatban szoktunk mi használni, és nekünk nagyon sokat jelent, az ő kegyelme, az ő gazdagsága, az ő áldásai nyilvánvalóvá legyenek. Megmutatkozzék, milyen hatalmas is az Isten. És ha tovább látjuk a történetet, tényleg ez történt, elment, és nem csak meggyógyított valakit, azt már sokan tudták, hogy Jézus tud gyógyítani, hanem feltámasztott valakit, egy negyednapos halottat. És megmutatkozott, mire képes az Isten. Ezt azt hiszem alkalmazhatjuk a mi földi életünkre is. Amikor tervezünk, időbeosztást tervezünk, akkor nem a naptár az első kérdés, bár amikor engem András megkérdezett, hogy ráérek-e és el tudok-e jönni, akkor mondtam, hogy várj, oda megyek a naptáramhoz, de aztán nekem is át kellett gondolni, hogy most akkor ez Isten dicsőségét szolgálja-e. Hogy itt együtt vagyunk, az igéjével foglalkozunk, és ami elhangzik, abból mi szolgál az ő dicsőségére. És egy találkozásban, amikor betervezitek, hogy találkozok a szerelmesemmel, lehet azt is Isten dicsőségére. Lehet úgy időt tervezni egy házaspárnak is, meg egy szerelmes párnak is, meg lehet úgy egy munkát elvégezni is, meg lehet úgy tanulmányokat tervezni is, meg egy egész életet is határkőig tervezni, hogy az Isten dicsőségére szolgáljon. Nagyon jó, hogyha ez előttetek van, és az egész életetekre is így tekintetek, így gondolkodtok, hogy az szolgáljon valami módon az Isten dicsőségére. Jézus Krisztus ezért maradt ott két napig. Ha ő nem maradott, akkor egy gyógyítás történetet olvasunk. Így, hogy ott maradt, így egy feltámasztás történetét olvassuk. Sokkal nagyobb dicsősége mutatkozik meg így Istennek. Jó lenne, ha ez szempont lenne, ami akkor, amikor töltögetjük ki a rublikákat az órarendben, a naptárban, a nyári rendünkben. Mi az, ami szolgál Isten dicsőségére? Ez az egyik nagyon fontos alapelv, a negyedik versben látjuk. A másik alapelv, amit fontosnak tartok kiemelni, az a későbbiekben, a 15. versben olvasható két fontos szempont is itt áll előttünk. A 14. vers ezzel végződik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Egészen meghökkentő. Meghal valaki, és Jézus azt mondja, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, mondja a tanítványoknak. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a tanítványok úgy tűnik, hogy az egészből valami keveset értenek. Menjünk el, halljunk meg mi is. Nem értik, hogy miről van itt szó, nem értik, mit akar itt Jézus, elaludt. Azt hitték, hogy elaludt. Jézus arról beszélt, hogy meghalt, nem értették. Aztán amikor megmondja, hogy meghalt, akkor megint elkezdenek valamit gondolkodni. Valahogy nincsenek egy nevező Jézus Krisztussal egyáltalán ezek a tanítványok, és pontosan ezért azt mondja, hogy ti értetek. Ez meg arra irányítja a figyelmet, hogy Jézus Krisztus időbeosztását, a két napi maradást nem az határozta meg, hogy nekem így kényelmesebb. Vagy itt még olyan jó vendéglátók vannak, mert Jézus Krisztus úgy élte végig az életét, hogy valahol befogadták őt, akkor ott volt. Olyan jó vendéglátók vannak, hogy most még két napig gyorsan megtömöm a pocakomat, és aztán megyek tovább. Vagy most lusta vagyok elindulni, mert még egy kicsit nyújtózkodnom kell. Nem. Ő nem önmaga miatt tette, amit tett. Az idő beosztását nem az határozta meg, hogy én nekem jól esik elmenni egy ifjúsági istentiszteletre, vagy nem, vagy egy ifjúsági órára, vagy egy csendes hétre, hanem én most itt maradok két napig, megvárom, míg Lázár meghal, miért? Egyrészt Isten dicsőségéért, másrészt ti értetek. Merem mondani, hogy ti értetek, vagy mi értünk, mert értem is. Azért, hogy nekünk megmutasson valamit. Egy másik személy állt, a tanítványok közössége, a tanítványok személye állt az idő meghatározása, tervezés mögött. Nagyon fontos alapelv. Ez egy nagy szabadsága a Krisztus követőknek, amikor végre megszabadulnak attól, hogy én magam miatt teszek bármit. Osztom be az időt. Én magam miatt találkozok valakivel. Én magam miatt megyek el egy ifjúsági hétre. Nagy dolog, ha valaki egyáltalán elmegy, de amikor megszabadul attól, hogy nem magam miatt, hanem ti értetek, osztom így az időmet. Ez amikor valaki családban él, akkor főleg ha nagy családban, akkor egy idő után természetessé válik, hogy az időt valahogy úgy kell osztogatni, szorozgatni. Szorozgatni nem nagyon megy, inkább csak osztogatni, hogy abba neki is legyen, meg az ő szempontja is érvényre jusson, meg neki oda kell eljutni. Hát volt alkalmam belelátni egy ilyen nagy családban, néha valóságos logisztikai program kell hozzá, hogy mikor melyik gyereket hova kell letenni, meg felvenni, meg nyáron ide megy, meg oda megy. Nem maga miatt osztja be az idő idejét. De nektek fiatalon, amikor még nincsen gyermeketek, jó, hogyha szem előtt tartjátok, nem magunk miatt osztjuk be így az időnket. A tanulmány idejét sem magunk miatt osztjuk be, hogy nekem így legyen kényelmesebb. Más szolgálat, mások felé való szolgálat az, ami meghatározza ezt. És a szolgálat célja is meghatározza, és ez a következő, a harmadik fontos alapelv, ami ebben az igében előttünk áll, hogy Jézus Krisztus életének ezt a mozzanatát, ezt a kétnapos várakozást meghatározza az, hogy maradok, és csak aztán indulok, ti értetek, hogy higgyetek. Hogy higgyetek. Éppen azért, mert a tanítványok ilyenek. Hogy gondolnak ezt is, azt is. Hatalmas ötleteik vannak, hogy most menjünk el mi is meghalni. Ez egy nagyon pozitív tanítványi életszemlélet. Elég nagy szükségük van rá, úgy látszik, hogy higgyenek. Így nem lehet tanítványi életet élni, hogy na menjünk, halljunk meg. Nem. Jézus Krisztus, amikor ezt mondja, hogy higgyetek, akkor megint egy kicsit hétköznapi nyelvre fordítva, ez egy kapcsolatrendezést jelent, kapcsolatrendezésről beszél ő. A helyes kapcsolat vele, a helyes viszonyulás hozzá bizalmat jelent felé, hogy még jobban bízzanak a tanítványok Jézus Krisztusban. Hogy még jobban rámerjenek hagyatkozni. Éppen azért, mert majd meglátják, hogy két nap várakozás után megérkezve a negyednapos halotthoz, egyszer csak kijön a halott. Ezt azért látva, csak ugyan meggondolja az ember, ki is ez a Jézus Krisztus. Hogy bízzanak benne. Vagyis nem csak általában emberi jószolgálatról van szó, amikor Jézus Krisztus másokért, másokra tekintettel osztja be ezt az időt, hanem kifejezetten az áll a háttérbe, hogy kapcsolat rendeződjön, kapcsolat erősödjön Jézus Krisztus és egy ember között, egy tanítvány között, de ezt mi alkalmazhatjuk a földi életünkre pontosan ugyanígy. Időt lehet úgy beosztani, hogy én azért osztom így ezt az időt a másik ember felé szolgálatban, hogy erősödjön a kapcsolata Jézus Krisztussal. Hogy még jobban bízzon benne, még jobban rá hagyatkozzon. Kapcsolat erősítést jelent, a hit az mindig egy kapcsolatot jelent, kapcsolat erősítést jelent ez tehát. Ilyen alapelvek voltak, amik ezen a helyen megmutatkoznak, és Jézus Krisztus egészen konkrét időbeosztását meghatározták. Isten dicsőségének szolgálata, Azért osztjuk be így az időt, hogy Isten dicsősége még jobban tündököljön. Azért osztjuk be így az időt, mert ő is így osztotta be. Emberekért szolgálva osztjuk be az időt. Nem magunk miatt, a magunk kényelmére, hogy mások szolgáljanak nekünk, hanem mert mi szeretnénk szolgálni már másoknak. És nagyon örültem, amikor jöttem be, és voltak, akik kenegették. Ez azt jelenti, hogy valaki már nem csak azért jön el, hogy neki szolgáljanak, és megegyen egy szendvicset, vagy kettőt, hanem azért jön el, hogy ő is szolgáljon másoknak. Ti értetek kenni a szendvicset. Ami persze nem egy látványos szolgálat, de a mennyben nem a szolgálat látványossága adja meg annak értékét. És a harmadik alapelv, amit szintén jó, ha alkalmazunk, hogy hitre segíteni, kapcsolatokat rendezni, elsősorban Istennel, de merem mondani, hogy ez ma főképpen az Istennel való kapcsolatrendezés jelenti, de jelenti az egymással való kapcsolatrendezést, olyan zűrzavaros kapcsolatokban élnek emberek, családok, osztálytársak, épületársak, stb. Hogy egy pici szálon, hogyha sikerül egy kapcsolatot rendezni, valami módon egy békességes kapcsolatot munkálni, ugye békességet csinálni a hegyi beszéd csúnya fordítása szerint, ez egy nagyon nagy szolgálat. És jó, hogyha az időnket ezek az alapelvek segítenek beosztani. Ha az életünket ezek az alapelvek segítenek beosztani. Nagyon buzdítalak titeket, nektek nagy forrotok van velem szemben, legalább 15-20 év, nem tudom pont hány évesek vagytok, én már sokkal kevesebbet tervezhetek, mint ti. Sokkal kevesebb az, amit Isten dicsőségének szolgálatára szánhatok, mint ti. Viszont óvlak benneteket, mert sajnos vannak példák, Isten őrizzen meg mindannyiunkat ettől. Vannak olyan példák, amikor valaki eljut 18-20 éves korára valahova, és onnan nem lép előre egy jottányit se 60 éves koráig, és most is tudok a gyülekezetbe, ahol szolgálok egy bácsit, akinek most jutott eszébe, hála Istennek, hogy eszébe jutott, hogy Biblia iskolába menjen, mire végre nyugdíjba ment. Azt mondom, hogy nagyon jó, mert tervez a nyugdíjas éveire, és Isten dicsőségére akar szolgálni, és időt is tervez erre, hogy fordítson rá. De mennyivel jobb, hogyha ti ilyen fiatalon időt fordítatok rá, és nem majd a végén jut eszetekbe, hogy hopp, még gyorsan ezt is valahogy be kell suvasztani ebbe az életbe, mert már mindjárt itt a határkő, már statisztikai valószínűsége nagy, hogy elkövetkezik a határkő, és még gyorsan ezt is valahogy be kell illeszteni. Talán látjátok, hogy kevésbé a naptár használat technikájára, hanem inkább alapelvekre szerettem volna ma a hangsúlyt fektetni. Ez fárasztóbb, én azt tudom, és talán nehezebb is első közelítésbe alkalmazni, mint az, hogy vegyünk egy naptárat, nyissuk ki ezen az oldalon, írjuk be ide és ezt a hónapot és azt a hónapot. Nem. Sokkal nagyobb ajándéka Istennek az, hogy ha látunk ilyen alapelveket, látunk életcélt, életfeladatot, ami Krisztusnak is volt, nekünk is van, és látunk értékeket, mert ezek meg fogják majd határozni az időbeosztást, annak a tudatosságát vagy öntudatlanságát, a lustaságra fordított időt, meg a számítógépes játékra fordított időmennyiségét, meg minden másra fordított idő mennyiségét is, mert akinek valami fontos, azért mindent ad, hogyha meg nem fontos, akkor nem fog érte egy percet sem adni. Tehát ha ezek az alapelvek tiszták, és a Krisztus életének nagy értéke van előttetek, akkor majd fogjátok ti beosztani úgy az időt, hogy egész életre szólóan, és akár egy nyárra, vagy egy órára gondolva is. Ebben az időbeosztásban és életbeosztásban vannak aztán segédeszközök, és én ezt sem szeretném elhallgatni. Nekem is van egy nagy éves naptárom, amit szeretek magam előtt látni, és amikor jön valaki, hogy hova menjek prédikálni, szolgálni, akkor megnézem, hogy mi van már abban a naptárban, mert ezzel nagyon jól el lehet kerülni praktikusan azt, hogy kötelességek egymással összeütközzenek, mindegyiket elvállaltuk, és egyszer csak azt látjuk, hogy hoppá, ez a naptárban megfedi egymást. Nagyon jó, hogyha használtuk naptárat. Én praktikusnak látom a jó egyéves fali naptárat, és akkor be lehet írni, már februárban elő, hogy mikor lesz az ifjúság hete, Isten dicsőségének szolgálatára szeretnék ott lenni, a testvérek szolgálatára, a Krisztussal való kapcsolatuk erősítésére szeretnék ott lenni. Nosza, beírom, hogy oda nehogy valami más kerüljön, és hogyha kvát kontra makkász, akkor sem kerülhet oda semmi. Semmi. Mert ez eldőlt. Imádságban is eldőlt, ige megértésében is eldőlt, ott a szolgálatra a helyen. És ha be van írva, hogy ott egy vizsgaidőszak van, akkor meg nem vállalok el már egy szolgálatot valahol, mert akkor meg az fogja agyonütni a másik kötelességemet, és szépen, ez egy nagyon egyszerű dolog, ebben semmi kereszténység nincs, ezt a menedzserek profi szinten művelik, el lehet tőlük valamit lesni, a Krisztus követő élet ezzel még nem oldódik meg, ezért tettem a hangsúlyt az alapelvekre, de ha az alapelveket tisztán látjuk, és használjuk jól ésszel ezeket a segédeszközöket, akkor egy sokkal tudatosabb, használható Krisztus követő életet élhetünk, és meglátunk olyan csodákat, amiket megláttak ezek a tanítványok, valami rendkívüli, amit esetleg előre nem is gondolunk. Lemaradunk sok mindenről, és ez hozzátartozik az, hogy a keresztény emberek beszélve igen, igen és nem, nem, és nem csak igen, igen, tehát már megbocsássatok, de olyan múják, ne legyünk keresztényként, hogy bármire igent kelljen mondanunk. A keresztényeknek az egyik legnagyobb leckéje, legnehezebb leckéje, hogy megtanulunk nemet mondani. Nemet mondani, nem csak sok esetben a világ mindenféle csábítására, meg a bűnre, hanem adott esetben olyanra is, amire szívesen elmennék, meg lehet, hogy még áldásokat is kapnék ott, de más feladatom van, és nekem nem kell oda menni. Meg kell tanulni nemet mondani, ebben nagyon sokat segít az, hogyha van egy jó naptáratok, kiteszitek, egyes rossz nyelvek szerint a WC-be a legjobb tenni, mert ott minden nap megfordulunk. Én nem oda tettem, én a lelkész hivatalba tettem, mert én ott fordulok, ott is megfordulok minden nap, de olyan helyre, ahol biztos találkoztok vele, tehát nem egy dossziéba elrakni és betenni a legalsó fiók legmélyére, hogy lehetőleg az életbe többet ne akadjunk össze, és ne zavarjuk egymás életét, hanem úgy, hogy tényleg előttünk legyen, és akkor használható segédeszköz lesz belőle. Nekem is sokat segített abban, hogy itt tudjak lenni közöttetek, és nem kellett kapkodnom össze-vissza fűhöz, fához, hogy most mit tegyek félre, és kit hívjak, hova küldjek, hanem jöhettem szabadon. Nem mondom, hogy az összes alapelvet végigvettük. Az igét tanulmányozva, Jézus Krisztus életét figyelve, vannak még olyanok, amikre felfigyelhetünk. Én most azért ragaszkodom ehhez, mert ebben az igében ezek azok, amik leginkább előttünk állnak, de az igére figyelve még ti magatok is felfigyelhettek olyan alapelvekre, amik aztán majd meghatározzák, hogy hogyan is osztjuk az időt. Valamikor észrevesszük, hogy nem mi szorozzuk, hanem Isten. És amit mi osztottunk, azt esetleg teljesítménybe, vagy elvégzett munka hatékonyságában visszakapjuk. Egy bizonyságtételt idézek most a végén, éppen ezzel kapcsolatban. Nekünk van egy nagyon kedves gondnok testvérünk a gyülekezetben, egy egyszerű ember, egy ács, nagyszerű Krisztus követő, és használta is, amíg aktív volt, a munkáját arra, hogy bizonyságot tegyen. Az időbeosztásban, a munkarendjébe benne volt, hogy ő, amikor leültek reggelizni, hát ácsokkal, segédmunkásokkal, építőipari segédmunkásokkal, nem egyetemistákkal, mondta nekik, hogy na most akkor gyertek, és ezt az étkezést, amíg én itt vagyok, imádsággal kezdjük meg. Hát volt egy csodálkozás, szánt rá az időbeosztásban is helyet, ebből aztán jó beszélgetések adottak, és mindig jöttek, hogy el fogsz maradni a munkával. Ő tudatosan figyelt arra, hogy erre legyen idő, ha valaki jön, akkor nem küldte el, hogy menjél majd, gyere vissza a munka után, hanem képes volt megállni, és rászállni fél órát és egy órát is. És azt figyelte meg, erről ő maga tett bizonságot, hogy Isten olykor egy ötlettel órák munkáját pótolta ki. Amint dolgozni kellett volna 4-5 órát, jött egy ötlet, és kiderült, hogy fél óra alatt az egész megoldható. Hát ez egy szobrász munka egyébként átszik lenni, és adott Isten erre nézve ötleteket. Van ilyen, hogy amikor mi neki szálljuk oda, akkor nem mi szorozzuk meg, hanem ő szoroz, és a nap 24 órájából az egyetemistának állandóan kevés van, legalább 30-40 kellene, hogy még a tanulásra is jusson, mert hát élni is kell, ugye? És amellett meg még tanulni is kellene, és van, kedveseim, én is átéltem, hogy van, hogy Isten megszaporítja, és egyszerűen felfogó képességben, vagy egy jó jegyzetben, vagy valamiben megszorozza azt az időt, amit mi nem tudunk. Fontosnak látom, és akkor ezzel zárom be újra, hogy alapelveket lássunk, és ezek majd meg fogják határozni szépen azt, hogy határkőig gondolkodva, 70-80 évre tervezve, és hetekre lebontva, évekre lebontva, jó, Krisztus szerinti, Isten akarata szerinti életrend és időrend bontakozzik ki. Amen.
Imádkozzunk és gondoljuk át az elhangzottakat. Urunk, te látod, hogy mennyire össze-vissza tudjuk a napjainkat élni, mennyire a saját elképzeléseink szerint vesszük a időbeosztásunkat, hogy azt csináljuk, amit akarunk, vagy amit szeretnénk, és egyáltalán nem kérdezünk meg téged arról, hogy te mit szeretnél ebben az időszakaszban, abban az órában elvégeztetni velünk, vagy mivel töltsük azt az időt. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor ezt az időt a magunk gyönyörűségére, a magunk eltelésére töltjük, és nem érdekel bennünket, hogy sok mindent le tudunk tölteni az életünket, és nem csak múlatni az időt. És mégis köszönjük neked, hogy irgalmasan tekintesz ránk. Köszönjük neked azt, hogy ott állsz, és kéred, és várod, hogy megkérdezzük tőled, hogy ezeket az időszakokat, ezeket az időpontokat mivel töltsük meg. Köszönjük, Urunk, hogy adtad szent lelkedet. Köszönjük, Urunk, hogy bennünk él a te lelked, aki újra és újra bölcsességével tanácsol bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy kérdezzük meg mindig időpillanatban, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Köszönjük, Urunk, hogy nem vetsz el bennünket mindenféle bűneink miatt, időpazarlásaink miatt, hanem újra arra hívsz bennünket, hogy töltsük meg a te dicsőségedre az életünket, kinek mennyi adatott. És köszönjük, Urunk, hogy az elvesztegetett időt is, ha oda szánjuk neked, akkor meg tudod sokasítani, ki tudod pótolni. Köszönjük, Urunk, hogy veled járhatunk, és kérünk, hadd járhassunk egyre teljesebben veled. Ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyám, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Pedig áldásra hajtsuk meg a fejünket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő mondja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Amen.